Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 9. részéből, a Lukács evangéliumának 9. részéből az első 6 verset olvasom a testvérek előtt. Miután Jézus összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik, semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is a lábatokról, bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Isten áldja meg a felolvasott szent igét, hogy szívünkbe fogadjuk, ott a Jóisten munkája a jót bennünk, és gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére, és fele barátaink javára. Jöjjetek, imádkozzunk ezért! Téged tisztelni jöttünk, mennyei atyánk, téged, akit szeretünk, aki már megérintettél bennünket, aki hívtál ma is, aki felébresztesz minden nap, aki felhozod ránk a napot, aki gondoskodsz rólunk, aki megmentesz bennünket, aki teremtettél minket. Te vagy mindenünk. Szeretnénk leborulni előtted, és téged dicsőíteni igazán. Csendesítsd le a szívünket, hogy ebben a csendben valódi Isten tisztelet fogadjon. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy ezen a héten is talán olyan kevés időt töltöttünk veled, hogy megint rohantunk, a sürgetések világában éltünk, és olyan keveset tudtunk megállni és rád figyelni. Bocsáss meg ennek rossz gyümölcseit is, amikor nem veled volt el a szívünk, és helye volt bennünk a bűnnek, a rossz indulatnak, a rossz szavaknak, az el nem mondott szavaknak. Bocsáss meg, amikor rosszat cselekedtünk, amikor nem cselekedtük a jót, amit tehettünk volna. Hozzád jövünk feloldozásért. Urunk, tisztíts meg bennünket most, ebben a percben, hogy megtisztulva, szabad szívvel tudjunk figyelni arra az igére, amit készítettél nekünk. Köszönjük, hogy az igét soha nem unalmas, hogy tele van élettel, hogy a te igét csodákra képes. Köszönjük, hogy az ige hirdetőjével már beszéltél, hogy beszélhessen hozzánk. Engedd, Urunk, hogy minden szóra figyelhessünk, mind akikhez te szólsz, a mindenható Isten a hirdetett igében. Így könyörülj ige hallgatókon, ige hirdetőn egyaránt. Jövel Szentlélek Isten, és cselekedd bennünk, hogy az ige mélyre jusson, kikeljen, megfogadjon, és csodálatos gyümölcsöt hozzon az életünkben. Szentlélek Isten, emlékeztess bennünket mindarra, amit tőled hallunk, hogy aztán azt éljük, higgyük, továbbadhassuk. Így kérünk, hadd lássen ez a mai Isten tisztelet mindnyájunk számára áldás, és különösképpen kérünk, hogy akik a táborba, a gyülekezeti hétre készülnek, hadd lássen ez egy jó kezdő akkord, amivel elindulhatunk, ami az úton is velünk lehet. Így könyörülj rajtunk egész gyülekezeti közösségünkön. Amen.
Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek. Megírva található a már előbb felolvasott ige szakasz folytatásaként a Lukács evangéliumának 9. részében a 10. verstől eképpen. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bécsaida nevű városba. De amikor a sokaság ezt megtudta, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki. Bocsásd el ezt a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és tanyákra, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik. Ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus így szólt a tanítványaihoz. Ültessétek le őket 50-es csoportokban. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek, és jól laktak mindnyájan, azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Vajon mi hova utaznánk, hogyha lenne egy időgépünk? Mint egy jó sci-fi filmben mi is beülhetnénk egy ilyen időgépbe, és meglátogathatnánk különböző korokat, megnézhetnénk a világ teremtését, az első emberpárt, hogy hogy néztek ki. Aztán meglátogathatnánk híres helyeket, nagy eseményeket, történelmi jelentőségű eseményeket, és találkozhatnánk híres emberekkel. Izgatja ez a gondolat a ma emberét, és nem is véletlen, hogy Hollywood ilyen sok filmet készített már így ezzel a témával kapcsolatban. És amikor ezt a történetet olvassuk a Bibliában, akkor lehet, hogy ismét az eszünkbe jut az, hogy milyen jó lett volna megnézni, hogy hogyan is történt ez a hatalmas piknik, amit itt Jézus csodaképpen megmutatott a tanítványainak és a sokasságnak. Jó lenne látni Jézust, látni a tanítványokat, a tömeget, látni a kenyereket, a halakat, és a megmaradt kosarakat, és a megmaradt adagokat. Nem kitalált mese ez, ahogyan azt talán sokan gondolják, hanem igenis ez is egy történelmi tény, amit mind a 4 evangéliumban felolvas, vagy olvashatunk, mind a 4 evangéliumban szerepel. Tehát lehetne akár egy időgéppel meglátogatni, és megnézni, hogy hogyan is történt ez a csoda. Csoda, ami megmagyarázhatatlan, ami érthetetlen volt az akkori ember számára, de ugyanúgy érthetetlen a mi számunkra is. Csoda, amiben sokan kételkedtek, nem csak akkor, hanem ma is nagyon sokan. Csoda, ami meg tud változtatni emberi életeket, de azt is látjuk, és erről is lesz ma még szó, hogy nem ér semmit ez a csoda sokak életében, mert nem változtat meg önmagában semmit. Először is azt érdemes megfigyelni, hogy amikor ez a csoda történik, akkor mindenki részesülhet ebben a csodában, mindenki részesülhet az Isten áldásában. Emlékezzünk csak vissza a mi gyülekezeti piknikünkre, évzáró, hittanos évzáró együttlétünkre, amikor kivittünk minden felszerelést, székeket, asztalokat, hangtechnikát nagy hittel, mert ugye emlékszünk, hogy milyen rossz időt jósoltak akkor a meteorológusok. De mégis kimentünk, és együtt voltunk, és jó volt végignézni a tömegen. Voltak ott ismerős arcok, akiket már megszoktunk itt a templom falain belül is. Aztán voltak ott olyanok is, akiket talán már láttunk valahol, de nem tartoznak hozzánk szorosan. Talán a hittanos gyermekek szülei, akikkel már találkoztunk, de nincsenek minden héten itt. És hát voltak olyanok is, akik csak úgy bámészkodtak, talán kutyát sétáltattak, talán csak boltba igyekeztek, és hát megálltak itt egy-egy pillanatra. Sokan voltunk itt, és hát úgy számolgattuk, hogy talán hányan lehettünk, nagy tömeg, talán 200-300, bátrabbak mondhatják, 400 ember is itt volt, vagy legalábbis megfordult itt a nap folyamán. És amikor erre a tömegre gondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy hú, hát micsoda szám ez, és micsoda teljesítmény, de hát micsoda ez a néhány száz, ahhoz az 5000-hez képest, amivel itt a Biblia lapjain találkozunk. És hozzáteszi az evangélium írója, hogy ez az 5000, ez igazából csak a férfiaknak a száma volt. A Biblia kutatók szerint ez a szám azt is jelentheti, hogy gyermekekkel és nőkkel együtt akár 15-20 ezren is lehettek. És ez igazán meglepő annak a tudatában, hogy abban a korban azért mást mutattak a demográfiai mutatók. Egy kis falucskában, mint például Názáretben, ahol Jézus felnevelkedett, azt mondják a kutatók, hogy nagyjából olyan 150-200 fő lakott abban az időben. De egy nagyobb városban is azért általában csak néhány ezren laktak. Mit jelent ez tehát? Az, hogy amikor megmozdul a sokasság, amikor megmozdul ez a tömeg, akkor mondhatjuk azt bátran, hogy igen, szinte mindenki ott volt. Mindenki ott volt, aki csak élt és mozgott, hogy hallja Jézust, hogy saját szemeivel tapasztalja azt, hogy milyen ő valójában. És hallottak róla bizonyára sok dolgot, hogy milyen csodálatos dolgokat tett, de a saját szemükkel akarták ezt látni. Kíváncsiak voltak arra, hogy milyen is az Isten közelében, milyen is az Isten csodáját átélni. Voltak ott olyanok, akik hívők voltak? Igen, bizonyára voltak olyanok, akik elhitték azt, hogy Jézus az Isten fia, a messiás, a világ megváltója. Voltak ott olyanok is, akik úgy kételkedtek, akik csak úgy kíváncsiak voltak? Talán voltak ott olyanok is, akik csak hallották, de úgy hitetlenek voltak, mégis ott voltak ebben a csodában. És voltak ott talán olyanok is, akik ellenségesen léptek föl Jézussal, akik keresztbe akartak neki tenni. Bizonyára ott voltak a farizeusok is, az írástudók, akik mindig azért követték Jézust, hogy azt nézzék, hogy hol tudnának belekötni, hogy hol van az a pont, amikor Jézus hibázik, amikor valami olyasmit mond, amit felhasználhatnak ellene, akik azt akarták, akik összesúgtak a háta mögött, és azt akarták, hogy Jézus lekerüljön a színpadról. És ezzel ellentétben azt látjuk, hogy Jézus örömmel fogadta őket. Amikor a csoda történik, akkor valóban mindenki részesül belőle. Hívők és hitetlenek egyaránt. Mindenki része a csodának, noha nem mindenki ugyanúgy fogja föl ezt a csodát. Most a foci EB során sokan néztünk ugye foci meccseket, egyre lankadó érdeklődéssel persze, de hogy utána néztem, hogy hány ember fér be egy-egy stadionba, és hát úgy elképzeltem ezt a tömeget, ahogy bevonulna egy ilyen stadionba, mert nagyjából megtöltenének egy ilyen stadiont, egy ilyen futballstadiont. Pedig hát abban a korban nem voltak stadionok, akkor csak a mezőn, a domboldalon gyűltek össze, és úgy hallgatták Jézust. Ott nem volt hangtechnika, és a hátsó sorokból még talán látni is csak nehezen lehetett az, hogy mi is történik ott az első sorokban. És pont ezért is lehet gondolni azt, hogy amikor a csoda történik, akkor nem mindenki ugyanúgy fogadja, ugyanúgy fogja föl ezt a csodát. Amikor itt vagyunk a templomban, együtt vagyunk, akkor itt is elmondhatjuk azt, hogy csoda történik. Nem egészen, nem biztos, hogy egészen olyan, mint ami a Biblia lapjain történik, de a mi életünkben ugyanúgy az a Jézus, aki feltámadt a halálból, él és munkálkodik Szent Lelke által, és csodát tesz az életünkben. Csoda történik, nem vár dolog történik akkor, amikor valaki megtér, amikor valaki megváltozik, amikor valaki felismeri a bűnt az életében. Csoda történik akkor, amikor olyan sok különböző ember itt van együtt a templomban, és egymást testvérnek tudja nevezni. Csoda történik, amikor gyógyulást tapasztalunk. Akár testi, akár lelki értelemben gyógyulást tapasztalunk. És csoda történik akkor is, amikor sokak szeme, sokak füle erre vak és süket. Csoda történik, noha sokan nem veszik észre ezeket a csodákat. Ahogy Jézus követői között is sokan voltak olyanok, akik látták a csodát, hallottak a csodáról, de mégsem hittek Jézusban, és mégis azt nézték, hogy hogyan tudnák őt eltenni láb alól. És Jézus, nagyon meglepő, Jézus nem zárta ki őket sem ebből a csodából. Sőt, őket is megvendégelte, és hát elképzelhetjük a tanítványoknak az arcát, ahogy úgy vakargatják a fejüket, amikor ott mennek esetleg a farizeusokhoz, írástudókhoz, és hát ők jönnek soron, hogy majd adják nekik a kenyeret és a halat, hogy nekik is adjunk, tényleg ők is, hát ők mindig a másik oldalon állnak. De Jézus azt mondja, hogy igen, menjetek, és adjatok mindenkinek. És a tanítványok teszik bizony a dolgukat, és látjuk azt, hogy az ő hitük és engedelmességük nélkül nem történt volna meg ez a hatalmas csoda, ez a hatalmas piknik. Mert ahhoz, hogy csoda legyen a csoda, bizony kell az emberi oldal is. Jézus kész arra, hogy csodát tegyen, de ez sokszor még nem elég. Kell az is, hogy mi válaszoljunk, hogy mi higgyünk, hogy mi engedelmeskedjünk. Pedig hát ahogy ezt a történetet nézzük, hát elég rosszul indul a helyzet, mert hogy a tanítványok elég fáradtak. Egy komoly feladatból érkeznek éppen vissza, a Jézus kiküldte őket, ugye, hogy menjenek el, és tegyenek ők is csodákat mások életében, gyógyítsanak, hirdessék az Isten országát, és éppen amikor hazajönnek, tele élményekkel, akkor nagyon fáradtak. És amikor meglátják a tömeget, akkor ők inkább haza küldenék őket, és azt mondanák, hogy hát szeretnénk inkább pihenni. És Jézus elismeri az ő gondolatukat, tudja ő is, hogy pihenésre van szükségük, és ezt tervezték, hogy bizony, most menjünk el egy távoli helyre, ahol egyedül lehetünk, ahol megoszthatjuk egymással a mi dolgainkat, történeteinket, de hát az élet nem úgy alakul, ahogyan ők azt tervezték. És hát sokszor így van ez, hogy az élet nem úgy alakul, ahogy mi tervezzük. Lehet, hogy bosszúsak vagyunk ilyenkor, lehet, hogy nem tudjuk azt, hogy mit is kéne cselekednünk, de sokszor van úgy, hogy az Isten másképpen alakítja a körülményeket, a helyzeteket, mint ahogy mi azt vártuk, de mégis az úgy lesz jó, és ebben hihetünk és bízhatunk, hogy úgy lesz jó, ahogyan az Isten eltervezte. És a tanítványok szót fogadnak. És mennek, és noha fáradtak, de mennek, és Jézusnak hisznek, noha talán először egy kicsit kételkednek, hogyan adhatnánk nekik, ugye, eledelt, de hisznek, és engedelmeskednek. Mozdulnak akkor, amikor ezt kéri tőlük a Mester. Pedig hát elég furcsa lehetett nekik úgy leültetni a sokaságot 50-es csoportokba. Üljetek le! Mindjárt kezdődik a vacsora. Hogy mit fogunk enni? Hát ez jó kérdés, még mi se tudjuk, de üljetek le, higgyetek, és bízzatok. És mentek a tanítványok, engedelmeskedtek Jézus szavára, mert ők hisznek a csodában, és nem úgy, mint a sok tudós, a sok kommentár írója, akik ma nagyon be akarják bizonyítani, hogy a csoda az valójában nem csoda volt, megmagyarázható könnyen, csak akkor az emberek nem értették. Hát sok ilyen furcsaságot olvastam különböző könyvekben, például, hogy Jézus csak azt a keveset osztotta meg, ami ott volt, és erre felbátorodtak az ott levő emberek, és eszükbe jutott, hogy ja, hát nálunk is, a mi tarisznyánkban is van egy kis elemózsi, akkor mi is megosztjuk a másikkal. Szóval igazából nem csoda, hanem csak egy ilyen megosztás történt. Aztán van egy olyan elmélet is, hogy volt néhány tehetős asszony, akik korábban is már segítették Jézus munkáját, ők gyorsan elszaladtak a környező falvakba és tanyákra, bevásároltak, és hát azt osztották szét aztán a tanítványok. Egy másik elmélet szerint Jézus apró darabokra, nagyon-nagyon apró darabokra osztotta ezt az öt kenyeret és két halat, hogy mindenkinek jusson. Hát szerintem ez szintén nagy csoda lenne, hogy ilyen atomi méretűvé varázsolja Jézus azokat a darabokat, és hát nem hiszem, hogy aztán 12 tele kosárral utána össze tudnák szenni azokat a darabokat, úgyhogy még mindenki jól is lakjon. És hát egy nagyon-nagyon érdekes hipotézis, hogy Jézus hipnotizálta igazából a sokaságot. Itt van, tessék, egyétek, vegyétek, és hát mindenki ugye el volt kábulva, igen, eszünk, vesszük és eszünk, és milyen jól laktunk, de közben pedig nem történt semmi. Hát nem tudom, hogy milyen magyarázatot lehetne találni. Én azt gondolom, hogy a csoda az maradjon csoda. Lehet, hogy van ésszerű magyarázat, de ez csak az Isten tudja, hogy hogyan történt, és az Istennél van elrejtve. Mi nekünk az a dolgunk, hogy higgyünk és engedelmeskedjünk akkor, amikor kér bennünket a mi Urunk Jézus. Mert bizony szükség van az ember hitére és engedelmességére. És ez nem csak ebben a csodában, hanem a többi jézusi csodában is megfigyelhető. Az ember részéről szükség van bizony a hitre és az engedelmességre, mert hit és csoda összekapcsolódik. Ahol nem hisznek Jézusban, mint például az ő saját hazájában, ott nem tudott olyan sok csodát tenni az ő hitetlenségük miatt. Ahol viszont van egy kis hit, már egy mustármagnyi hit, ott Jézus ereje által megtörténik a csoda. Legyen szó akár a születésétől fogva beteg asszonyról, aki hiszi, hogy meggyógyulhat egy érintésről, legyen szó a vakemberről, aki hiszi, hogy ismét megnyílhat a szeme látása, az elkeseredett özvegyasszonyról, aki hiszi azt, hogy feltámadhat a fia, vagy éppen legyen szó Péterről és a többi halászról, akik Jézus szavára mégis kivetik a hálókat. Valaki egyszer azt mondta, hogy a csoda nem szül hitet, hanem a hit szüli a csodát. Nem azt jelenti ez, hogy ezek a csodák meg se történtek, csak a hit kreálta őket, hanem azt jelenti, hogy a csodát mindig megelőzte a hit, a csoda viszont nem minden esetben váltott ki hitet az emberekből. Ahogy ezt látjuk Jézus életében, hány ember nem hitt neki, noha látták a csodát. Mindazt, amit ő tett, és amit ő mondott. Amikor viszont valaki előre hitt benne, akkor ott mindig megtörtént a csoda. A csodában nekünk is így mindig bele kell tennünk a saját részünket. Öt kenyér, két hal. Nem sok. De ezt a keveset, ezt oda kellett adni Jézusnak. Mi lenne számunkra az igazi csoda? Mi lenne az a csoda az életünkben, amiben nekünk is részt kell vennünk, amiben nekünk is oda kell tennünk azt a keveset. Lehet, hogy egy gyógyulás, az, hogy valaki meggyógyuljon, vagy akár mi magunk, hit kell hozzá. Lehet, hogy ez a csoda az lenne, hogy azt várnánk, hogy valaki megtérjen a mi környezetünkben. Mi a mi feladatunk ott abban. Valakinek talán az lenne a csoda, hogy munkát találjon rövid időn belül. Mi abban a mi feladatunk. Valakinek talán az lenne a csoda, hogy kibéküljön valakivel, akivel már nagyon régóta rosszban van. Hogy megbocsásson. Vagy valakinek talán az, hogy egy életre szóló pártársat találjon. Hogy szeressen. Hogy szeressen egy olyan embert, talán valakinek ez lenne a csoda, aki gyűlöli őt. Lehet, hogy nagy csoda. A Biblia szerint azonban a csoda az valóságos. Akkor, hogyha Jézus mellénk lép, és hogyha hiszünk abban, hogy a csoda az valóságá válhat az ő ereje által. Amikor csoda történik, akkor válogatás nélkül mindenki részesülhet a csodában. Amikor csoda történik, akkor bizony szükség van az emberi oldalra is. És aztán azt is érdemes megfigyelni, hogy amikor a csoda történik, akkor a mennyország előízét érezzük meg. Megtapasztaljuk, megérezzük, hogy milyen is az Isten közelében lenni. Hiszen minden egyes csoda egy előre mutató jel. Főleg igaz ez a Bibliában található csodákra, ahol Jézus megmutatja azt, hogy milyen az Isten országában lenni, hogy milyen az Isten szeretetében lenni. Bizony a mennyben nincs éhség, nincs szomjúság, nincs könnyhullatás, nincs szomorúság, nincs reménytelenség, nincs betegség, nincs halál, és nincs bűn. Hatalmas vigasztalás ez nekünk, keresztényeknek, akik azt tapasztaljuk, hogy itt a Földön, noha néha történnek ugyan csodák, de azért alapvetően minden a pusztulás felé halad, a romlás felé halad. Mert azok, akik enni kapnak, később ismét megéheznek, azok, akiket Jézus meggyógyított, végül ismét megbetegednek. Még talán azok is, akik Jézus feltámasztott, még azok is meghaltak, aztán ezt látjuk. Mert a csoda az nem örökérvényű. Legalábbis nem itt ebben az életben. Sokkal inkább egy jel. Azt mutatja meg, hogy milyen nagy az Isten szeretete, és hogy milyen lesz majd akkor oda át. Ott, ahol bőven adatik, ahol nincs hiány, sőt, mindig több van, mint amennyire szükség van. Milyen érdekes ebben a történetben is, az 5000 ember megvendégelésénél, hogy Jézus nem csak alapvetően kielégíti azokat a legfontosabb alapigényeket, amiket várnak tőlük az emberek, hanem sokkal többet ad, bővölködnek az emberek, úgyhogy 12 kosárral szedik össze a maradékot. Mert így van ez a csodáknál, mint a Vidám Parkban van egy olyan kis szerkezet, egy olyan játék, ami az emberek erejét méri. Egy nagy kalapácsot kell fogni, ráütni egy valamilyen szerkezetre, és akkor mutatja egy kis műszer, hogy mekkora erőt fejtettünk ki. És hát általában úgy vannak beállítva ezek a szerkezetek, hogy még a nagyon erős emberek se tudják elérni azt a bizonyos szintet, azt a bizonyos maximumot. Hát úgy elképzeljük azt, hogy ha Jézus ráütne egy ilyen szerkentyűre, akkor kiakadna a mutató. Jézus, amikor csodát tesz, akkor minden képzeletet meghalad, minden elvárást túlteljesít. Így mutatja be az Isten országát, az Isten szeretetét. Így jelez előre, hogy ilyen lesz majd ott. Az időjárás jelentésnek nem mindig hihetünk, annak az előrejelzése az nem mindig pontos. De a Jézus előrejelzése az tökéletes. Honnan láthatjuk ezt? Onnan, hogyha ránézünk Jézusnak a legnagyobb csodájára. Ahogyan ő előre jelezte azt, hogy ő bizony fel fog támadni a halálból, hogy őt megölik, de feltámad a harmadik napon, ugye ez valóban valósággá lett. Ő az, aki megmutatta azt, hogy milyen lesz a halottak feltámadása, és bizonyítékot is tudott úgymond erre mutatni. Ő az első, aki feltámadt az örök életre, és azt ígérte, hogy általa mi is így fogunk feltámadni. Az 5000 ember megvendégelésénél így olvastuk, hogy ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte és a tanítványoknak adta. Ismerős mozdulat ez, ugye? Imádság és a kenyér megtörése. A jelenet, amely megismétlődik Jézus halálának előestéjén is, és amire minden úrvacsora alkalmával visszaemlékezünk. Bizony így törik meg Jézus teste is, értünk, miattunk és helyettünk, azért, hogy nekünk életünk, örök életünk lehessen. Mert így szerette Isten a világot. A csoda az Isten szeretetét jelzi így előre. Ebbe kapaszkodhatunk. Ez lehet életünknek az alapja. A csoda, amelyik hatással van a mai emberének életére. És ez a mozdulat, a kenyér megtörése emlékeztet bennünket arra, hogy igenis van feltámadás, van bűnbocsánat, van lehetőség a változásra, van lehetőség az újrakezdésre, van ereje az imádságnak, hogy van értelme a hitünknek, és hogy történnek csodák. Hogy van csoda ma is. Nem kell időgép ahhoz, hogy csodát lássunk, nem kell visszautaznunk 2000 évet, mert bizony csoda az történik minden nap. Hogyha van szemünk a látásra, hogyha van fülünk a hallásra, akkor meglátjuk, meghalljuk ezeket a csodákat. Kívánom azt, hogy Jézus lelke által ma is észrevegyük ezeket a kis apró csodákat, jeleket, amik az örök élet felé mutatnak. Ezt kívánom magunknak, most a gyülekezeti táborban is, ahogy most erre készülünk, hogy minden nap átélhessük az Isten szeretetének áldását, az ő csodáját és a testvéri közösséget. Így legyen. Ámen. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, drága mennyei atyánk, dicsőítünk és magasztalunk, áldunk téged azért a sok csodáért, amit már tapasztalhattunk a mi életünkben. Urunk, köszönjük az életünket, családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat, testvéri közösséget itt a gyülekezetben. Urunk, köszönjük, hogy oly sok élmény van már a hátunk mögött, amit mind tőled kaphattunk. Urunk, köszönjük a Biblia olvasásnak a csodáját is, azt, hogy az igédet olvashatjuk, érthetjük, hogy oly sokszor megállhattunk mellette, és elgondolkozhattunk azon, hogy milyen is jó vagy te mi hozzánk. Urunk, látod azt, hogy milyen sokszor hálátlanok vagyunk, hogy nem igyekszünk hozzád, és noha történik csoda az életünkben, mégsem igyekszünk hozzád jobban. Kérünk, Úrunk, hogy kegyelmezz nekünk ezért is. És kérünk azért, hogy az imádságaink az valóban hittel és erővel történhessenek, hogy úgy tudjuk felemelni szavunkat hozzád, hogy azt abban teljes bizalmunk lehessen, hogy te meghallgatod. Urunk, kérünk, hogy fogadd kedvesen ezeket az imádságokat, amikor imádkozunk betegekért, gyászolókért, megpróbáltatásban lévőkért. Kérünk, hogy kegyelmezz nekik, adj nekik vigasztalást, bátorságot, erőt, hogy szent lelkedben megújulva téged dicsőíthessenek. Urunk, imádkozunk gyülekezetünk közösségért, és főleg azokért, az emberekért, akik most együtt megyünk a gyülekezeti táborba, Szajolba. Kérünk, hogy óvd meg bennünket mindenféle balesettől, konfliktustól, haragtól, ad, hogy tudjuk egymás és a te jelenlétedet élvezni, hogy tudjunk közelebb kerülni egymáshoz és te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket az örök élet útján, hogy téged jobban megismerhessünk, hogy téged jobban szerethessünk. Kérünk téged, hallgass meg bennünket a mi Urunk Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és örökön örökké. Amen.